Szeretettel köszöntjük a testvéreket, Jézus Krisztus szavai hangozzanak most. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugosztok titeket. Amen.
Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Édesatyánk, dicsérünk téged azért az ígéretért, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az Úr Jézus nevében, oda te eljössz a te szent lelkeddel. Köszönjük, hogy sokkal többen lehetünk most itt, és kérhetünk. Állj meg a középen, és te szólj hozzánk. Nem emberi bölcselkedésre, hitető beszédre vágyunk, hanem arra, Urunk, hogy te megszólalj. Ismersz minket. Tudod, kik vagyunk, honnan jöttünk, milyen kérdések kavarognak most is a szívünkben. Tudod, kik azok, akik már megismerhettek téged, de megfáradtak. Kik azok, akik keresnek, talán életükben először templomba jöve. Köszönjük, hogy te mindnyájunkat ismersz. És úgy készítesz üzenetet, lelki kenyeret, hogy meghalljunk téged, hogy megelégedjen a mi lelkünk. Elégíts meg önmagaddal, Urunk. Találkozni szeretnénk veled ezen az estén és ezen a héten. Könyörülj rajtunk, hiszen ha kevesebbel beírjük, hiába töltöttük együtt ezeket a perceket. De ha te eljössz, ha te a szívünkre beszélsz, akkor csoda történik. Akkor az elveszett ember megmentett emberré válik. Ezt kérjük most is tőled szeretettel és alázatos szívvel, dicsérve, magasztalva jóságodért, hogy ígéreteidhez híven mindig úgy cselekszel, ahogy kijelentetted. Így hisszük most is, egyel többen vagyunk, mint ahányunkat látni lehet. Kérünk, Atyánk, az Úr Jézus nevében, könyörülj rajtunk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg ezen a mai estén is azt a történetet, ami a heti sorozatunk alap igéje. Ma is még végig elolvasnám, aztán egy fontos mondat üzenetét szeretném továbbadni, amit Isten a szívemre helyezett. Ez a Lukács írása szerinti evangélium 16. fejezetének 19. versétől van megírva, ahol a következőképpen szól, Isten ígéje hozzánk. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt, ekkor felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm el lángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük, és vannak prófétáik. Hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta. Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Kedves testvéreim, azok között, akik az elmúlt 2 napon velünk együtt hallgathatták Isten igéjét, talán vannak és voltak olyanok, akik megbotránkoztak. Megvallom, hogy kaptam is egy ilyen véleményt, egy ilyen jelzést egy kedves testvértől, Hogy hogy is van akkor? Hát ami előttünk áll, az egy lázári életút. Ezt kínálja az Isten, szegénységet, gyötrelmet, betegséget, és majd vigasztalódunk valahol az örökké valóságban. Ilyen kilátások volnának előttünk. Pedig a Lázár sorsa amellett, hogy történt, mondja Jézus, egyben szimbólum is. Jelkép. Jelképe annak a sorsnak, annak az útnak, aki a maga koldus voltát felismeri az Isten előtt. Mert ha csak a szegények és nyomorékok és nyomorultak üdvözülnének, utaltunk rá, akkor Dávid, Salamon és mások, Zákeus nem üdvözülhetnének. De testvér, amíg le nem tetted hittel Isten kezébe a magad birtokait, a magad gazdagságát fizikai vagy szellemi értelemben, addig még nem vagy az üdvösségben. Mert minden gazdagságunk Istenként funkcionál. Mindenféle gazdagságunkból pót Istent, bálványt gyártunk magunknak. Mindenféle gazdagságból. Legyen az tudás, legyen az vagyon ténylegesen, vagy legyen az bármilyen adottságunk. A 10 parancsolat pedig így kezdődik. Én az Úr vagyok a te Istened. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ezért fontos, amikor Pál apostol így fogalmaz egy helyen, akiknek vagyonuk van, úgy éljenek, mintha nem lenne. Mert ha nem vetem magam Isten kezébe szegény rászorulóként, akkor még nincs örök életem. Szegény rászorulóként. Sokan ismerik azt a történetet, amikor az Úr Jézus elkezdi megmosni a tanítványok lábát, és Péter felháborodottan kiállt, hogy az én lábamat nem mosod meg soha. Én nem szorulok arra rá, Mester! És hogy folytatja, mit mond neki Jézus? Ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Ha azt gondolod, hogy nem szorulsz rá a segítségemre, bizony, semmi közöd én hozzám. Nem a szegénység az alternatív, az egyetlen út. Nem a szegénységre, a nyomorúságra, a fájdalomra hív el minket az Úr. De annak felismerésére igen, hogy Isten segítsége nélkül mindnyájan, ahogy hallottuk is, a gazdag is és Lázár is. A szegény nyomorultak vagyunk ő előtte. Az Isten segít. Másképpel élve, hiszen tudjuk, hogy a királyi mennyegzőről, amikor olvasunk a Bibliában, akkor ott ezt a képet is használja az Úr Jézus. Új ruha szükséges ahhoz, hogy én az üdvösségbe bemehessek. És ott van egy alak, ott a királyi mennyegzőn, aki nem vette föl ezt a fehér ruhát. Vajon miért nem? Meggyőződéssel valom, hogy azért nem, mert úgy gondolta, hogy neki nem szükséges. Neki nem kell átöltöznie. Ő jól van úgy, ahogy van. Kidobják. A ruha is ingyen lett volna. Maga a király gondoskodott mindenről. A belépőért sem kellett fizetnie, a vacsoráért sem, semmiért. Csak el kellett volna fogadnia, hogy át kell öltöznie. Jézus ezt megint más szavakkal, de ugyancsak erről is gondolva mondta, szükség néktek, újonnan születnetek. Szükséges. Még egyszer is utoljára így hadd hangsúlyozza maga az ige is, hogy mindez nem azt jelenti tehát, hogy nyomorúságra hívott el az Úr. Sőt, a 16. Zsoltárt hadd idézzem itt. Teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek mindörökké. Hanem arról szól az ige, hogy a nyomorúságunk adottság. Nem arra hív, éppen abból hív ki. A nyomorúságom állapot. A gazdag és a Lázár mindketten szegények. A legnehezebb igék közé tartozik, megvallom számomra is, de sokak mások számára is, ami a Lukács evangélium a 9. részében olvasható. Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. És ebben az a szép szorító, megvallom előttetek testvéreim, hogy ott van az elején ez a ha. Nem kötelező. Ha valaki jönni akar én utánam. Nem mondja Jézus, hogy bocsánat, muszáj. Jönni akarsz? Valamit már érzel, sejtesz abból, hogy Jézusra van szükséged? És szeretnék erről bizonyságot tenni ma este még különösen is. Hogy Jézusra van szükséged. De ha valaki jönni akar, Lázárként lehet jönni. Gazdagként nem. Nehéz elfogadni azt a másik igét is. Emlékszem egy beszélgetésre, egy csendes héten egy kisebb vita keveredett ebből a szolgáló testvér és egyik résztvevő között. Az Ézsaiás 41.14-ben ezt olvassuk, hogy ne félj, férgecske Jákob. Férgecske. Ilyet mondani rólam. Férgecske Jákob. De testvérek, csak annak szól a folytatása ennek a mondatnak, aki ezt előbb elfogadta. Az Isten előtti férgecske voltunkra, rádöbbenve, halljuk meg a folytatást, amely így szól. Én megsegítelek. Így szól az Úr, a te megváltód. Amíg bármiről azt hiszem, hogy ezért vagy azért megérdemlem az örök életet, addig nem ismertem meg az élő Istent. Lázárnak sem a hitét, sem a jó cselekedeteit, sem az érdemeit nem említi Jézus, csak ennyit mond, amiről tegnap hallottunk, jöttek az angyalok, és őt felvitték. És itt hadd utaljak rá, testvéreim, hogy Isten kegyelmi kiválasztását csak addig nem értjük, amíg nem ismerjük igazán sem Isten szuverenitását, tökéletes szabadságát, sem az ő szeretetét. Amíg Isten tökéletes szabadságát és tökéletes szeretetét nem ismerjük, addig a kegyelmi kiválasztással sem tudunk mit kezdeni. Mert nem az a kérdés, drága testvéreim, a bűneset óta, hogy hogyan kárhozhatnak el egyesek, hanem az, hogy hogyan kerülhet a mennybe egyetlen ember is. Ez a kérdés. Hogyan kerülhet az Isten szent tekintete elé ember, akik között nincs egyetlen egy igaz sem. Hogy kerülhet oda? Ez a csoda. Ez a nagy kérdés. Hogy létezik, hogy van egyáltalán, aki üdvözülni fog? Isten kegyelmesen választ adott erre a kérdésre. Tegnap is hallottuk. Pál apostol ezt így fogalmazza meg többek között a 2. Korintusi levél 5. részében. Aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Aki bűnt nem ismert, tudnilik Jézust, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A Lázár földi sorsáról azért beszél az ige testvéreim, hogy lássuk. A választottak is élhetnek nyomorúságok között a földön. Nem igaz az a tévejgő felfogás, hogy aki megtér, annak az életében minden, hadd mondjam így, be happy lesz. Aki megtér, annak mindjárt minden rendbe jön, mármint a földi viszonyaiban és életében. És az sem igaz, hogy aki igazán hisz, az nem is lehet beteg. mint ahogy mondják egyesek. Pál is szenvedett holtáig egy gyötrő betegségtől, és sokan mások. Mert testvéreim, nem azért megyünk mi Jézus Krisztushoz, hogy elvegye minden fájdalmunkat. Valami másért jöjjetek. Hívlak szeretettel. De ne azért, hogy majd azután ne fájjon már semmi, hanem egyfajta lebegésben éljük tovább a mi földi létünket. Sőt, mit mondott ő maga? Többek között azt mondta, engem gyűlölt a világ, titeket is gyűlölni fog. Aztán azt mondta, a madaraknak van fészkük, a rókáknak barlangjuk, de az ember fiának nincs a fejét hová lehajtania. Sőt, az utolsó, semmihez sem fogható nagy nyomorúságot is átélik a hívők, a Máté evangélium 24. része szerint, bár a kedvükért megrövidítettek azok a napok. De átélik a nagy nyomorúságot. Akkor miért is megyünk mi Jézus Krisztushoz, és miért is hívjuk egymást? Azért, amiért egy fuldokló megragadja a mentővet. Megmentésért, megmenekülésért, bűnbocsánatért. Lehet, hogy az a mentőöv kemény. Lehet, hogy szorít. Lehet, hogy valahol még meg is sebez, még kiemelnek általa. De megmentette az életemet. Ezért hívunk mindenkit Jézus Krisztushoz, mint megmentőhöz. Ezért hívunk hozzá, mert nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, aki által üdvözülhetnénk. Ezért hívunk Jézus Krisztushoz, mert ez az a bolt, bocsánat a mai hasonlatért, ahol egyedül, ez az egyedüli bolt, ahol valóságos bűnbocsánat és örök élet kapható. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem csakis én általam. Ezért hívunk. Megmentésért, a megmentésedért szól az evangélium, mert szeret az Isten, és mert nem akarja, hogy elvesz. Ezért hív Jézushoz, mert bűneid bocsánata és az örök élet vigasztalása egyedül nála kapható, hiszen ő ezért halt meg ott a Golgotán. De jöhetünk aztán másért is, és másról is beszél az ige. Jöhetünk Jézus Krisztushoz vigasztalásért és élő reménységért, ami összefügg a mi megmentetésünkkel. És a vigasztalás és élő reménység már a földön a kincsünk lesz. Az adott körülményeink között. Nézzünk újra Lázárra egy pillanatra. Ennek az embernek valami erőt adott élni, testvéreim. Gondoljatok azokra a percekre, amikor nem akartatok élni. Úgy tapasztalom, hogy nincs senki, aki még ne gondolt volna az öngyilkosságra. Már gyerekek fején átszikázik-e szörnyű gondolat. Pedig talán sokkal kisebb terhek alatt roskadozol, sokkal kevésbé vagy nyomorult, beteg és elhagyatott, mint Lázár. Lázár mégis él és élni akar. Valami, valaki erőt adott neki élni, éhesen, szomjasan, fekélyesen és elhagyottan. Olyankor is, amikor mi már úgy gondoljuk, feladom. Lázár nem adta fel. Vajon miért? Bele tudunk helyezkedni az ő helyzetébe csak egy pillanatra? Nap mint nap oda viszik a gazdag ajtaja elé. Ott fekszik, bénán, tehetetlenül, fekélyesen, és csak a kutyák nyaldossák tátongó sebeit. Éhezik, szomjazik. És mégis él.
és élni akar.
Éppen ezért szimbóluma azoknak, akik körülményeik ellenére naponta vigasztalást merítenek. Lehet, testvéreim, gazdagon és egészségesen is piros posgásan az Úr Jézust követni. Ha az egészség, a gazdagság és az életerő örömmel és hálaadással Jézus rendelkezésére áll. A gazdag nem azért kárhozott el, újra hadd mondjam, mert gazdag volt, hanem mert nem hívta segítségül az Urat, hogy hogyan hasznosítsa a gazdagságát. Nem kérdezte. De vannak és mindenkor lesznek hívő gazdagok, akik kérdezik. Keresztjén vezetők és üzletemberek összefognak például, hogy együtt keressék Isten akaratát, hogy erejükkel, vagyonukkal, tudásukkal hogyan dicsőíthetnék meg őt. De csak annak van örök élete, aki feltétel nélkül az örök élet urának kezébe vetette magát. Rendelkezz velem, Uram! Pénzemmel, erőmmel, mindenemmel. Lehet gazdagon, egészségesen, piros posgásan is az Úr Jézust követni. Ha már mindez, vagyon és gazdagság, erő és idő, tehetség az ő rendelkezésére áll. Nagyon jó volt észrevenni nemrégen egy kiállításon, ahol keresztény művészek állították ki műveiket. Úgyhogy végignéztem a rajzokat, festményeket, kézi munkával készített alkotásokat, szobrokat. Egy olyan szent visszafogottság volt érezhető rajtuk. És ennek a művészkörnek van egy hitvallása, és az többek között az egyik Zsoltárra hivatkozik, és ott ez olvasható, hogy művem a királynak szól. És olyan jó volt ezt úgy látni. Ezek a művek a királynak szólnak. Mert egy dolog hiányzott ezekről a művekről, az öncélú magamutogatás. Az hiányzott. De ott volt benne a tehetség, a szépség. Ott voltak benne bibliai üzenetek. És ott volt az egésznek a légkörében, hogy ezek a művek a királynak szólnak. A királyok királyának. Nézzük most meg még közelebbről, testvéreim, hogy hogyan látjuk a vigasztalódást a földön és a mennyben, amire utal itt ez a mai ige, az alapigénk, ami tulajdonképpen ez, amit Ábrahám mond, fiam, te most gyötrődsz, Lázár pedig vigasztalódik. Vigasztalódás a földön és a mennyben, és gyötrelem a pokolban, és gyötrelem a földön. A mennyei vigasztalódás, testvéreim, már itt a földi életünkben megkezdődik. Mert az Ábrahám kebele az nem más, mint Isten ölelése. A korabeli zsidóság egyik irata szerint, idézem, a könnyek völgyének vándorai az utolsó napon megítéltetnek. Azután jön atyánk Ábrahám, és fölviszi őket magával. Az Úr Jézus helyre teszi ezt a gondolatot, de egyben fel is használja a képet. Nem Ábrahám jár közben. Mi ma már tudjuk, hogy egy a közben járó Isten és az emberek között az ember Krisztus Jézus. Nem Ábrahám jár közben, de a vele való találkozás az Istennel való együttlét békességét és örömét jelenti. Ő, Ábrahám biztosan az üdvben van, ezért a hívő hozzámegy. Ez a kebele, ez a felső ruha öfölötti kiöblösödését jelentette a mellrészen. Amikor együtt étkeztek a korabeli izraeliták, akkor tudjuk, hogy kis alacsony asztaloknál leheveredve fogyasztották el az étkeket. Mint hogy ez megtörténik a tanítványokkal is, amikor János odahajtja a fejét Jézus keblére, valóban közel voltak így egymáshoz, és könnyen oda lehetett borulni a másiknak a mellére, keblére. Ezt a képet használja itt az ige, hogy elénk tárjon valami egészen intim, szeretetteljes pillanatot. Mert testvéreim, ez az ölelés, az Ábrahám kebele, ez az, ami elveszett. És ez az, ami neked is nagyon hiányzik. Az Isten ölelése. Az Isten ölelése nélkül szűkölködünk nagy mértékben. Ez hiányzik. Tudjuk, hogy az emberi kapcsolatainkban is mennyire tud hiányozni. Egy ölelés. Valaki elment, aki ölelt, és most már nem ölel. Egy érintés. Mennyit jelent egy kézfogás? De a lelkednek az Isten ölelése hiányzik. Ezt az ölelést, ami a tékozló fiú atyának ölelése, ezt nem pótolja semmi más. Sem bíbor, sem patyolat, sem a legfényesebb lakomák. Kacag a felszín, de hallgat a mély. Neked is ez hiányzik, hogy végre átölelhessen az Isten. És tudod, testvérem, hogy kitárt karjaival most is itt áll. Rajta nem múlik. Ő megölel. Pszichológusok állítják, akik ezzel foglalkoznak, hogy a mai felnőttek frusztrációi, depressziója és sok minden más visszavezethető arra, hogy egyre több az olyan gyermek, aki ölelés nélkül nő fel. Nem csak az intézeti gyermekek, nem csak az árvák, hanem a jóléti társadalom árvái, akiknek a szülei nem érnek rá, hogy megöleljék, megpuszilják őket. És a lélektan művelőinek azt gondolom, itt igazuk van. Van valami mély összefüggés, ami az így felnövő generációkban aztán kitüremkedik óhatatlanul. Sőt, valóban lelkileg megközelítve azt látjuk, azt valljuk, hogy nem csak a depresszió, hanem sok minden más úgynevezett deviancia is összefügg ezzel. Gyermekkorban már sokan ezért szopják az ujjukat, gyerekek, mert szoronganak, mert nem ölelték meg őket. Más okok is vannak persze a háttérben, és lehetnek, de ez az egyik. Vannak, akik azt mondják, hogy ez összefügg azzal, hogy később valaki gyorsan rászokik a dohányzásra, alkohol után nyúl, vagy éppen kábítószerélvező lesz. A dohányzás mi? Egyszer ez jutott eszembe. Nem tudom, igazam van-e. Egy újra és újra megismételt sóhajtás. Beszívom. Hát a füstöt. De igazából sóhajtok. Mert hiányzik egy ölelés. Az Isten ölelése hiányzik. Az Ábrahám kebele, annak előíze itt és most. De ez a végasztaló ölelés már most a tiéd lehet. Nem csak a boldog jövő csillantja fel, amiről a 8. részben a Máté evangéliumában így olvasunk, az üdvözültek asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal, hanem már itt egy egészen új életet kínál. A rosszak között, a rossz világban is örömöt, erőt és élni akarást a lázároknak is. Nem csak arra hív az Úr Jézus Krisztus, ami majd oda átvár, hanem arra, hogy itt és most megtapasztald, amit így mondott, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom, hogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Nem csak arra hív, amiről Pál apostol így vall, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt, azt készítette el az őt szeretőknek. Nem csak a mennyei dicsőségre, örömre hív, hanem már itt, hogy vele élj, és megtapasztald őt, az ő ölelését. Azt, hogy szerető karja véd, mert akik az Istent szeretik, minden javukra van. Tapasztald meg, hogy vele kőfalon is átugrasz, mert ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Tapasztald meg,
hogy Jézus Krisztus még az ellenségeidet is jó akaróiddá formálja. Tapasztald meg, hogy övé minden ezüst és minden arany, és kirendeli a szükségeset, ami éppen kell neked és családodnak, szeretteidnek. Tapasztald meg, hogy ő az ő ellenségeit zsámoljá teszi lábai alatt, hogy elnémulnak a leghangosabb hangok is. Tapasztald meg, hogy lelkedet felüdíti, és az igazság ösvényén vezet, és egyszer meg fogod tapasztalni, hogy számára a halál is legyőzött ellenség, mert ő a feltámadás és az élet. Ezért kiáltjuk Pál apostollal együtt, halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad? Legyőzetett az Úr Jézus Krisztus által. De hadd szóljak, hadd tegyek bizonyságot röviden még az érem másik oldaláról is. A gyötrelemről, a pokolban, a gyötrelemről a földön. Ez is összetartozik. A gazdag csak vigadozni tud, de nem tudja, hogyan kell boldognak lenni. Ugye ti is beleláttatok már egy kicsit a mai sztárok életébe. Hadd ne részletezzük ezt most itt. Ugye tudjátok, hogy mennyi nyomorúság, mennyi szenvedés, mennyi belső vívódás jellemzi őket is. Egyszer valaki egy cirkuszi előadás után bandukolt hazafelé, utolérték szintén onnan jövő emberek, és mondták, hogy úha, látta volna, micsoda volt az a bohóc, milyen fantasztikusan adott elő, és hogy megnevettetett minnyájunkat. Mire megszólalt halkan az a második. Tudom, az a másik. Tudom, én vagyok az a bohóc. Kívülről csilloghat, kívülről vidámnak tűnhet, de belülről fáj, belülről ég. Persze mondhatja közöttünk valaki, hogy a gazdagok boldogtalanságát csak mi belemagyarázzuk. Igenis, vannak irigylésre méltó hitetlen életek. Mondták ezt már nekem is többen. Lehet. Lehet, hogy vannak. De nemrég valaki rákérdezett Dél-Koreában az ottani ébredésre. Megkérdezte az egyik lelkipásztort, hogy hogy csináljátok, próbált valamilyen szakmai titkot ellesni. Hogy ennyien megtérnek ott ebben az országban, és lesznek hívő keresztjénné. Megdöbbentő volt a dél-koreai református atyánk fiának a válasza. Hát megmondjuk nekik, hogyha nem térnek meg, el fognak kárhozni. Mi Európában ezt olyan nem szeretem beszédnek tartjuk. Mi lelkipásztorok olyan ritkán prédikálunk a kárhozatról. Úgy tűnik, mintha ez riogatás lenne. Mintha most így akarnánk lelkeket nyerni. Nem szeretem téma. Pedig az ige csupán figyelmeztet. Mint annak idején láttam Cegléd mellett egy táblát, amire fölírták. Az elmúlt évben ebben az útkereszteződésben 8-an meghaltak, 56-an megsérültek. Ez a tábla sem fenyegetett senkit, csak figyelmeztetett. Az ige is szeretettel figyelmeztet. Van örök kárhozat, és a szörnyűséges lesz. Ahogy a Máté evangélium a végén olvassuk Jézus szavait, ezek elmennek az örök büntetésre, a gyötrelem helyére. Örökös, fájdalmas lelkiismeret furdalás, amiről beszél a Biblia. Miért nem vettem észre Lázárt például? Miért nem változtathatok a sorsomon, és miért nem tértem meg, amikor hallottam az Isten hívását? Ott már egy csepp víz sem jut ennek a gazdagnak. Erre persze némelyek azt mondják, hogy igazságtalan az Isten. Túl súlyos ez a büntetés. De testvéreim, ne felejtsetek két dolgot. Az egyik, hogy a világ iszonyúan sok gazsága számon lesz kérve. A maiak is. Minden hazugság, minden csúsztatás, minden csalás. Legyen abban kicsi, legyen az valamiféle kicsi, dolog, vagy a mi hétköznapi életünk része, vagy legyen akár a nagyoknak a jellemzője. A történelem minden gyilkossága, minden háborúja, minden rasszizmusa és minden más számon kéretik azon az utolsó napon. Isten semmit nem fog kézlegyintéssel elintézni. A másik dolog, hogy vajon igazságos-e az Isten, nem tudom, testvéreim, hogy láttatok-e már félni kis állatot. Megvallom, hogy egyszer egy cicát láttam, ki akartam vinni, ő nem akart kimenni, és belém karmolt. Mérges lettem, és el akartam kapni újra, nem hagyta. Elkezdtem üldözni, mai napig is szégyellem magam, úgy vallom meg előttetek. Percekig tartott az üldözés, és a végén egyszer csak rátaláltam egy kis sarokban, remegve. Borzasztóan félt. Legszívesebben belebújt volna a falba. Annyira félt tőlem, az embertől. Mondom, szégyellem ezt, és jól értsük a példát, de azért ki kell mondani, hogy ha ott az Isten szentsége színe előtt, amikor legszívesebben minnyájan, mai szóval élve elásnánk magunkat, ha ott még valaki majd megmeri kérdezni, hogy igazságos voltál-e, Uram, hát azt megnézném magamnak. Mi nem tudjuk, ki az Isten. Mi azt hiszük, hogy egy partner. Mi számon kérjük, hogy kit üdvözít és kit nem. Hogy hogy csinálja. Jobban fogunk félni, mint az a kis cica annak idején tőlem. És végtelenül boldogok és hálásak leszünk, ha egyszer csak meghalljuk. Jöjjetek én atyámnak áldottai, és örököljétek azt a földet, amely nektek készítetett el a világ alapjainak felvetése előtt. Akarsz vitatkozni az Istennel? Próbáld meg. Azt gondolom, el fogunk mi ott némulni. Jézus nem ecseteli tovább a kárhozatot. Annyit mond, igen gyötrődik e lángban a gazdag. Ez a gyötrődik, ez egy másik helyen is előfordul, és hadd idézzem még ide röviden, amikor Mária és József keresik Jézust, azt a 12 éves Jézust, aki visszamaradt Jeruzsálemben, hogy ott beszélgessen a Biblia tudósaival, és ő tanítsa őket. És amikor végre megtalálják hosszas keresés után, akkor így fogalmaz a Szentírás, hogy ezt mondja Mária, keserves gyötrődések között kerestünk téged. Tudjátok, mi a gyötrődésük lényege? Hogy nincs meg. Hogy valaki elveszett, valami elveszett. És aki szülő, az tudja, ha már átélt ilyet. Hogy nincs meg a gyermekem. Nincs meg, akit szeretek. Ez a gyötrelem fogja átjárni az elkárhozók szívét. Nincs meg a kapcsolatom. Nincs meg az én Istenem. Nincs meg semmim és senkim, csak maga a furdaló lelkiismeret. Amit egyébként ez a szó úgy erősít meg, hogy ez a gyötrődés a vatkannak az agyarából származtatott kifejezés. Szúr és sebez, és belém vág újra és újra. Miért nem tértem meg? Fölvehettem volna a kapcsolatot Istennel, rendezhettem volna a bűneimet, itt is hallottam a fasori templomban, 2002 őszén, hogyha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, megbocsátja azokat és megtisztít minket minden hamisságtól. Hallottam, hogy Isten szeret, hogy ölelő karja vár. Miért nem vetettem bele magamat? És miért nem vettem észre? Már évek, évtizedek óta talán azt a szomszédot, rokont, aki Lázárként ott szenved az ajtó mellett. és én elmegyek közömbösen mellette újra és újra. Miért, miért, miért ez a pokol gyötrelme, a meg nem szűnő agyar, ami a lelkemet belülről vési, szúrja, bántja. De Jézus tovább nem részletezi. Annyit mond erről a két emberről, az egyik vigasztalódik, a másik gyötrődik. Jézus ma este azért jött el, hogy megvigasztaljon téged. Térj ő hozzá, mert ölelő karja kitárva vár. Akárki légy, gazdag vagy szegény, jó vagy rossz, az ő ölelése hiányzott eddig az életedből. Ha jónak érzed magad, akkor is. Ha már tudsz sírni bűneid fölött, akkor is. Jöhetsz gazdagként vagy szegényként, jóként vagy rosszként, egyedül a vele rendezett kapcsolat segít rajtad. Az ő bűnbocsátó életéért, életét, ölelését semmi sem pótolja. Neked, mindnyájunknak mondja, a Mester itt van, és hív téged. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a megtérése előtt minden ember érzi, hogy valami alapvetően hiányzik az életéből. Köszönjük neked, Urunk, hogy most hallhattuk, ez az ölelés hiányzik. Lehetünk mi gazdagok, akár a jó cselekedeteinkben is. Lehetünk mi szegények a bűnökben. Jók vagy rosszak, elismertek vagy megvetettek, de amíg te át nem ölelsz, addig éhezik, szomjazik a mi lelkünk. Sóvárgunk, szűkölködünk nagy mértékben. Köszönjük, hogy nem hagysz így. Köszönjük, hogy mellénk álltál, sőt, helyünkre álltál, és tereát sújtott le Isten igazságos ítélete. Mert atyánk nem legyint a bűn fölött, ahogy hallottuk, hanem a bűnt megbünteti. A bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy most és itt hallod a mi kiáltásunkat, amikor megvalljuk előtted, hogy nagyon hiányzik ez az ölelés. Megvalljuk előtted, hogy semmilyen pótszer nem segített, nem elégített meg. Lehettünk sikeresek vagy gazdagok, elismertek, szeretettek, mégis fájó és kesergő szívvel éltünk. A külsőnk lehetett nagyon vidám és impozáns, de ott belül egy hatalmas űrtátong. Ezért kérünk most, ölelj át. Kérünk most, Úr Jézus Krisztus, egyen-egyenként, mutasd meg önmagadat. Mutasd meg, mit jelent az, hogy te vagy a mi megmentőnk. Te vagy, akivel minden a javunkra válik. Aki a békességedet adod, nem úgy, ahogy a világ adja. Aki lelkünket felüdíted. Aki vesződdel és botoddal igazgat, vezetsz minket. Aki még a halállal szemben is élő reménységet táplálsz a szívünkbe. Szeretnénk téged, Úr Jézus Krisztus, megismerni, személyesen hozzád térni, és őszinte szívvel követésedbe szegődni. Áldott légy néhány percért, ígédért, szavaidért. Kérünk, vésd szívünk hústábláira mindazt, ami tőled jött, ami csupán emberi volt, az törölt ki emlékezetünkből. És hallgasd meg, amikor ezen a mai estén, majd csendünkben, magányunkban hozzád kiáltunk. Köszönjük, hogy gazdag és Lázár, szegény és elveszett ember, mindenki jöhet hozzád. Légy áldott, hogy a te ölelő karjaid ma is kitárva várnak. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, atyánk szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk most és minden időben.